No, az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét fogjuk a Millás reggeli egyik legrövidebb blokkjában összefoglalni. A szép feladat Feledi Botond külpolitikai szakértőjé. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát 79 percet sűrítsünk bele mondjuk 6-ba vagy 8-ba. Szép feladat! Akár ilyen szúropróba szerűen soroljunk fel néhány mondatot, és akkor el is köszönnénk, de nem akarnám évődéssel elvenni a kenyeredet. Kicsit dark volt.
A szerkesztő javaslata az volt, hogy rövidítésekkel beszéljük meg, QMZ, VDK.
Igen, igen.
És akkor végig lehet futni rajta.
A szerkesztő nem ül ebbe a székbe, úgyhogy ezt lőtte el egyedül. Szóval egy kicsit darkra sikerült ez az évértékelő, ahogy én láttam meg, hallottam meg, olvastam róla, ugye? Mi történt?
Igen.
Hát nekem igen, ez a nyomasztó, hogy vakcina, nacionalizmus, hogy egy kicsit oda vertünk Trumpnak, de szeretnénk azért jó fejek lenni, akkor kicsit megijesztette a gazdasági szereplőket az, hogy ugye a széndioxid kibocsátásban egész ambíciózus vállalásokat szorgalmazott, és nekem a digitalizációval kapcsolatos beszéde ütötte, vagy rész ütötte meg a fülemet, hogy most akkor lesz majd európai Facebook? No, mivel kezdjünk? Melyiket tartod a legfontosabbnak? Mégiscsak te vagy a külpolitikai szakértő.
Szerintem alapvetően nem volt sötét a beszéd, tehát a körülményekhez képest. Uh-huh. De ugye nyilván én ezekről a szomorú témákról sokat nézek, olvasok, foglalkozok velük, és ahhoz képest az úszulai értelmezés az egy relatív optimizmusra törekvő értelmezés volt, hiszen az egész beszéd alapvető üzenete az arról szólt, hogy ezt a egyébként hihetetlen rossz helyzetet, amit a koronavírus, a 10 éve húzódó pénzügyi válság, a migrációs válság és minden jelent, ezt mégiscsak ki tudjuk használni munkahelyek teremtésére, mert egy tök új iparágat a Green Deal-en keresztül megteremtünk Európában.
Én ezt azért vettem darknak, ez eddig oké, mert munkahely teremtésről beszélni mindig zene a munkavállalók füleinek, csak az a baj, hogy közben olyan tradicionális iparágak, amelyek erősek Európában, ugye itt van egy elég nagy acélgyártó kapacitás, sőt, ugye az Európai Unió a szén és acél közösségen alapul, ugye, hogy alapult annak idején, meg például a német autóipart, vagy az európai autóipart, ez nem fogja olyan nagyon pozitívan érinteni, ez a Green Deal, nem?
Hát nézd, az európai autóiparnak üzente a megzöldült német ex-védelmi miniszter, az egyik valószínűleg legnagyobb acélfelhasználó akkoriban, hogy 1 millió elektromos autó töltőállomást kell létrehozni. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szinteken azért ledobott kis pozitív üzeneteket, hogy mibe gondolkozzunk akkor, amikor a Green Deal megváltoztathatja az európai ipar szerkezetét. Lehet, hogy éppen acélból majd kevesebb kell, de nem biztos, hogy ez volt számára a legfőbb lényeg, hanem az, hogy ha ez teljesen át tud alakulni, és ezre kell elkölteni ezt a recovery package-et, tehát az újjáépítési csomag, az alapvetően ne arról szóljon, hogy a régi lyukakat betömjük, hanem arról, hogy teljesen új szerkezetet alakítunk ki, ami Európa globális vezetését és jó példáit meg tudja erősíteni. Tehát ez volt az optimista vonal benne, minden más az realizmus volt, tehát a vakcinától a menekültválságon át az európai megosztottságig, az európai diplomácia hihetetlen lassúságáig, ezek reál megjegyzések voltak. Uh-huh. Talán a legszigorúbb beszéd volt eddig Kínával szemben ebből a székből, tehát az, hogy nem osztozunk a politikai rendszerek értelmezésén, hogy Kína végeredményben mégis egy-egy párti kommunista diktatúra az Európai Unió meg demokrácia akar lenni. Ezek azért kemény kijelentések voltak. Amerikával ugye elhangzott az a mondat, hogy nem lesz Europe first, tehát ez ugye a Trumpi kritika, hogy az Amerika first-tel szemben Európa normálisan akar viselkedni, példát akar mutatni, és a multilateralizmust amennyire lehet, például az egészségügyi világszervezet szintjén vissza akarja építeni. De akkor is, ha látja, hogy ez most éppen nem annyira aktuális, akkor gondolkodjunk azon, hogy ez mikor és milyen formában lehetséges. Tehát elég realista módon közelítette meg a dolgokat. Nem mondta azt, hogy holnaptól a WHO működni fog. Az európai Europe for Health kezdeményezésbe, ugye most, ha jól emlékszem, plusz 10 milliárd megy euróban. Tehát azért látszik az, hogy a koronavírus aggodalmat is akarta egy picit enyhíteni, de nem erről szólt a beszéd, hogy ez most mennyire lesújtott minket. És ha őszinték vagyunk, és Ursula szempontjából nézzük, von der Leyen szempontjából, akkor azért most az ő székébe lenni, az majdnem olyan lehet, mint annak idején Delorsnak, vagy hát megkockáztatnám, hogy az alapító atyáknak, mert életében először az Európai Unió, vagy 30 év után először eljutott oda, hogy újabb saját forrást vezet be. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a tagállamoktól szed be pénzt, hanem saját jogon beszedhet pénzt. Ez egy elképesztően nagy szó. És ugyanúgy eljutottunk oda, hogy a költségvetése nem csökkent, hanem majdnem megkétszereződött, hogyha itt mindent egybe számolunk számtanilag. Tehát egy
Brexit ide vagy oda?
Brexit ide vagy, talán épp azért. Uh-huh. Talán épp azért. És hát ezzel a költségvetéssel, saját forrásokkal azért egy elég nagy mozgástere nyit most az Európai Bizottságnak magának is. Tehát egy picit üzent a parlamentnek, meg a tanácsnak, hogy akkor ő egyébként mit látna jónak. Nyilván a külpolitika egyébként nem bizottsági hatáskör, a kereskedelempolitika 100%-ban, a külpolitika alig, hogy hol látna még mozgási lehetőséget. Tehát ezek azért egy komoly új, ilyen németes bizottság képét vetítették nekem előre, uh-huh. ahol megyünk, csináljuk, és nem, tehát egyébként ezen ő nem henceget. Ha most Junckert elképzelném, hogy ő kapja meg ezt a lehetőséget, akkor ez a beszéd azért máshogy néz ki, akkor ő magát történelmi hősnek festi rá. Ehhez képest VDK szinte erre, nem azt mondom, hogy nem tért ki, de nem erről szólt a beszéd. Tehát nem erről a pár hónapos track rekordjának a fényezéséről volt szó.
Digitalizáció, úgyse foglak elengedni anélkül, hogy ne beszéljünk róla. Sajnos elvégeztünk egy tanfolyamot, és azóta ez nagyon érdekel engem. Ugye az adat az új olaj, vagy nem tudom, milyen parafrázisokat kell még elpufogtatni ezzel kapcsolatban, de ugye a GDPR-ral tett egy komoly lépést az Európai Unió abba az irányba, hogy az olaj lelőhelyek egy részét legalábbis Európában tartsa. A kérdés az, hogy erre lesz-e felépítmény? Mert ugye hiába gyűjtjük az adatokat Európában lévő szerveren, ha nem tudjuk azt eurócentekre váltani, mint az amerikaiak, ugye a Google-el, a Facebook-kal, vagy a kínaiak a TikTok-kal és a Huawei-jel.
Hát az első finomság, hogy a beszédnek ezt a részét németül mondta. Ugye három nyelven mondta a beszédek, angolul, németül, franciául. És a digitalizációról szóló rész volt a német rész. De ezt most a hallgatóra bízom, hogy vajon miért, erről szerintem remekül lehet.
Hát mert az egyetlen értelmezhető digitális cég az SAP, és az meg német, nem?
Így van, hát van ott lendület, de azért a franciák szállnak rosszul, vagy mondjuk hát észül is mondhatta volna.
Nem? Ez mondjuk tehát, igaz.
Ki akar kacsintani keletre, mint ahogy ezt kevesen akarnak abból a cégből. A digitalizáció kapcsán az a helyzet, hogy a nagy vonalakat festette föl, és még a saját bizottsági kezdeményezéseit se terítette le az asztalra. Tehát ugye jön a digitális szolgáltatásról szóló jogszabály. Ez egyébként, ha úgy veszük, ahogy most értelmeztük a GDPR-t, ami geopolitikai eszköz az európai adatsziget falainak megemelésében, akkor a digitális szolgáltatások az pedig alig, hanem ennek a további szintje, amikor ne adj Isten képesek lehetnénk, hogyha az akarat meg lesz mögötte, akár az amerikai cégek adóztatására, akár a kínai cégek standardekkel való megszorongatására a piaci versenyben. Tehát itt azért egy komoly gondolkodás zajlik, és ennek nem véletlen, hogy a korábbi években is működő Fersteger biztos asszony azért már jelét adta itt a bizottság a tagállamokkal is. Tehát az a helyzet, hogy itt jön az ár, de a homokzsákokat saját magunk nem akarjuk feltétlenül odarakni. Nézzük meg például Írország esetét, aki inkább örömmel beszedi az EU-tól azt a pár százalékos adót, ami hihetetlen alacsony, mint hogy meggondolja, hogy esetleg az európai érdek hosszú távon más, és akkor Hollandiáról nem beszéltünk, aki hány nagy amerikai cégnek biztosított adókijáratot Németországtól, Spanyolországi kárt okozva. Tehát ez a digitalizáció, ez tényleg fontos, azt mondta, hogy ez abszolút a prioritási területek között van, ebbe lesz is pénz, tehát ugye ennek a 750 milliárdnak is egy megjelölt, ha jól emlékszem, 20%-a kötelezően erre lesz elköltve, tehát ez azért nem kevés pénz, és ha megnézzük, akkor a korábbi kutatásokban is egyre nagyobb, tehát a Horizon program folytatásában is egyre nagyobb teret kap a digitalizáció. Azért a tagállamok a patriaikat itt már igyekeznek rátenni a kisebb egységekre, tehát ez lesz a fő konfliktus, hogy ez a bizottság kezében marad, tehát brüsszeli kézben marad-e ezek fölött a pénzek fölötti, a befektetések fölötti kontroll, vagy pedig, mint mondjuk hagyományosan az uniós támogatások regionális kohéziós elemeinél, úgynevezett nemzeti hatóságok, az Magyarországon itt az NFÜ-höz sétálnak le ezek a jogkörök, és hát akkor, hogy is mondjam, a tagállami politika kénye urai nagyobb befolyást gyakorolnak ebben. Uh-huh. Tehát ez a történet még nincs megnyerve.
Igen. Utolsó kérdés, Magyarország bármilyen formában, akár közvetett, akár közvetlen formában szerepelt a beszédben, tekintve, hogy ugye a hetes cikkely szerint eljárás épp folyik hazánk ellen?
A jó ír az, hogy most a lengyelek kerültek elő, tehát a lengyeleknek volt beszólás, hiszen ott volt a LBGTQ-mentes zónákról egy belpolitikai narratíva megnyitva, erre kifejezetten beszólt a beszédben, hogy ez ahol ilyen zónák vannak, ott emberi jogok nincsenek. A rule of law, tehát ez a jogállamisági eljárás megjelent a beszédben, de majdnem ugyanolyan puhán, mint a tanácsi határozatban annak idején a nyáron, tehát ez ugye azt jelenteni, hogy a jogállamisági kritériumokat teljesíteni kell a következő 7 éves költségvetési ciklus pénzeinek a lehívásához. Hát erre nem pont úgy került itt a beszédbe se sor, hogy ez mindenképpen kőkeményen össze lesz kötve. Ha akarom, lehet így is értelmezni, ha akarom, lehet úgy is értelmezni, hogy csak a korrupció és a szokáshoz büntető jogi esetek lesznek ebben benne. Úgyhogy ez nyitva van. Ez egyébként egy feldobott labda, ami most pattogi Brüsszelben körbe-körbe, és nyilván sokan akarnak ezzel gólt lőni. Uh-huh. És még megjelent egy pillanatra az európai Magnitsky törvény, ami hát azért érintheti Magyarországot. Ugye ez az emberi jogi jogsértések kapcsán szankciókat bevezetni akaró jogalkotás. Uh-huh. Amerikában ez megtörtént annak idején, akkor kapta az oroszországi Magnitsky-ről megölt ügyvédről a nevét az a törvény. Erre egyébként még a néppárti frakcióvezető Manfred Weber is a beszéd után lelkesen reagált. Tehát ez egy érdekes fejlemény, ez az értékelő politizálás és a reál politika ütközése, főleg, hogyha most megnézzük a legutóbbi optimuszó anyagot a Direkt 36-on a német-magyar kapcsolatokról, akkor azért felsejlik, hogy a németek is hát az értékvezérelt külpolitika mellett bőven hagynak teret a pragmatikus külpolitikának, és hát mégis egy német bizottsági elnök beszédét hallottuk.
Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, ez csak ilyen ízelítő volt, szerintem fogjuk még az egyes elemeit a beszédnek boncolgatni, de kezdcsinálónak legyen elég ma ennyi. Köszönjük szépen még egyszer, Boton.
Köszönöm szépen.
Szervusz, minden jót. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszéltük át az Európai Unió valahol volt leghosszabb évértékelőjének legfőbb megállapításait.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Nem tudod, mi az a